Boldog az a nép, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 89. Zsoltárnak az első versét, az Úrnak irgalmát. Hallgassuk meg, miképpen szerezte minunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves gyülekezet! Nagyon sokszor olvastam fel, meg hallottam már a keresztelői vagy missziói parancsot. Utána gondoltam, hogy átlagolva, hogy mondjuk ebbe a gyülekezetbe olyan 500 körül olvastam fel. És ha valaki itt volt minden vasárnap, elben legalábbis, ugye azért 500-szor hallotta a keresztelői parancsot. És persze, hát ugye lehetne 10-szer ennyi is, hogyha hogy a keresztelések jönnének egy kicsit gyorsabban. Tehát ahhoz, hogy megtanuljuk, az talán elég 500-szor hallani valamit, de azt tapasztaltam, hogy megérteni nem biztos. És ezt saját magamon szűrtem le, elkezdtem meditálni azon, hogy hát vajon ezek a ma született kis gyermekek itt a 21. század elején, milyen világba születnek, mi lesz mondjuk 40 év múlva, 50 év múlva. Ugye szoktam hallgatni időnként az idősebb embereknek a nálunk családi szóval ugye a lamentálását, ugye, sopánkodását, hogy jön az időjárásváltozás, jön a túlnépesedés, energiaválság, élelmiszerválság, vízhiány, általános elbutulás az interneten és hasonló ilyen örömteli jelenségek. És aztán önvizsgálatot tartva rájöttem arra, hogy hát aggodalomra persze mindig volt, és lesz ok, ez természetesen így van, De a sopánkodás mögött inkább az a fölismerés lehet, hogy mi már nem leszünk ott. Ugye? És az egészen más, ugye, egészen más helyzet, hogy jövék a jövő, még akkor is annak megvannak a nehézségei. És még tovább jöve rá kellett jönnöm arra, hogy a legfontosabb ígéretet minden megkeresztelt gyermek hordozza, most olvastam fel, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre most ráébredjünk, és egyáltalán számunkra ez világos legyen. Jézus az övéinek ígéri ezt, azoknak, akik tanítványai, akiket megtanítottak arra, hogy ismerjék meg és cselekedjék Jézus parancsait, ugye? Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon. Mit ígér? Azt, hogy velünk van minden napon. Nem csak vasárnap, ugye? Vagy mondjuk egy jól sikerült táborban, akkor velünk volt. Hát velünk van a nem szeretem napokon is. A baj idején is velünk van. Meg az örömnek az idején is velünk van. És ez különösképpen vonatkozik azokra, akiket, így mondja a Máté evangéliumában, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, ott vagyok közöttük, de ez most nem csak a gyülekezetre értem, hanem a családokra. Tehát amelyik család, úgy család, hogy Jézus nevében család. Ugye? És amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, akkor a családban ott van Jézus Krisztusnak az ígérete. Ugye? Nem csak a gyülekezetre, hanem a család maga is gyülekezet. Így gondoljunk, hogy micsoda ajándék. Ugye? Együtt van a család Jézus nevében. Micsoda jelenléte az élő Úrnak, milyen gazdagság, milyen biztonság, mennyi áldás, mennyi szeretet forrás egy ilyen család, amelyik Jézus nevében van együtt, meddig a világ végezetéig, mondja az írás, vagyis Jézus Krisztus nem csak a mának ura, hanem a jövendőnek is, hát erre építjük ezeknek a gyermekeknek, akik itt bennülnek, és most különösen ennek a kicsi gyermeknek a jövendőjét, családját, nemzetét, egyházát, és ezzel a hittel kereszteljük meg őket, és sopánkodás helyett valljuk azt, hogy Jézus Krisztus velünk van, és velük van, és velük is marad. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét. Arra kérem a gyülekezet, hogy álljunk fel, szülőket, keresztülőket, meg hogy ide az úrasztal elé tessenek kedvesek kijönni. Ide föl lehet lépni, oda a lépcsőre nyugodtan elém, úgy kicsit közelebb. És akkor megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, a Szent Háromság szövetségébe beiktassék, feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát ezért a gyermekért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy egészséges, köszönjük, hogy jól esik ránézni, köszönjük, hogy nagyon nagy szeretettel veszik körül, de azt is köszönjük neked, hogy most elhangzott az ígéret, hogy te vele leszel, te hordozod őt, te vigyázol rá, te látod mindazt, amit már elkészítettél az ő életében. Így kérünk, hogy áld meg őt, áld meg szüleit, keresztszüleit, családot, mindazokat, akikre rábíztad, hogy majd megismerhesse a te akaratodat, megvallhassa azt a gyülekezet is előtted, és élete folyamán üdvösséges életet élhessen azzal, hogy a te parancsolataidat megtartja. Így pecsételd el magadnak ebben a sákramentummal a te ígéreted szerint. Amen. Most a kis apkáját azt le kéne venni. Úgy. Jó. A kicsinek a keresztnevét kérem. Szilvia Viktória, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most kérem, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldó énekét énekeljük, 134. harmadik versét. Dicséretünket, harmadik, negyedik, ötödik versét. Apuka nyugodtan kereszt, apuka, ki mehet nyugodtan. Persze. Tehát 472, 3, 4, 5. vers, és Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Isten igéjét hallgassuk meg, amint az a 89. Zsoltár első 9 versében megiratott a mi számunkra.
Az Ezrahita étán tanítása. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké. Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal. Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván, szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak. Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet, Szelá. És az egek dicsérek a te csodadolgodat, Uram, a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében. Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, és ki olyan, mint az Úr az Istenek fiai között. Igen, rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülte vannak. Uram, seregek Istene, kicsoda olyan erős, mint te vagy, Uram, és a te hűséges voltod körülvesz téged.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, milyen napi gondokkal terhelve mindig az ideig valókra nézünk. Köszönjük, hogy most az ige figyelmeztetett az örökké valóra. Arra, hogy van, aki nemzedékről nemzedékre változatlanul szeretettel gondoskodik az övéiről, aki ezt a világot fenntartja, aki minden egyes hajszálunkat is számon tartja, a kicsi dolgokban is jelen van, és a nagy dolgokban is ott van az ő kezének munkája. Taníts bennünket arra, hogy egy ilyen tágasabb látásban élhessük az életünket, hogy tudjunk felfelé is nézni, nem mindig csak a következő lépést és annak nehézségeit lássuk, nem mindig csak azt, ami éppen eltakarja szemünk elől a napot. Köszönjük, hogy ebben a tágasságban, távlatban, krisztusi szemléletben láthatjuk világosan a célt, láthatjuk az utat és láthatjuk a segítséget ahhoz, hogy végig is tudjuk járni. Így áld meg a te igédet, szent lelkeddel ma is, vezess bennünket, és pásztorolj és őrizd meg bennünket ígéreted szerint. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen gyermekeket, bár a gyerekek padjában, na csak, van ott egy gyermek, itt is, ott is. Ó, szervusz, Isten hozott, örülök, hogy látlak. Szervusz, Anuskám. Gyere, Marcikám, szervusz, örülök, hogy itt vagy. Ó, főnök, add a kezed. Már csak úgy jöttök mindenhonnan elő. Jó van. Na, akkor egy rendes nagy köszönésre is telik nekünk. Nem baj, nem baj. Na, áldás békesség.
Áldás békesség.
Na most gondolatban teszünk egy sétát az én kertemben, és megnézünk néhány fát, és aztán elgondolkodunk rajta. Az első fa az itt mindjárt, ahogy kilépünk a barokjáról, szembe a terasszal, ott van egy barackfa. Ugye? Megvan azért. Hát most megnézzük azt a barackfát, és azt kell, hogy látni, hogy ha van rajta mondjuk 2 kiló barack. Ennyi az egész. Tavaly nagyon sok volt rajta. Hát most mit csináljak ezzel a fával? Na főnök, mondjál egy ötletet. Még azt a keveset is. Ilyen pragmatikus gyerek vagy. Én ilyen költőimre gondoltam, hogy kivágom, meg nem tudom mi, de hát ugye minden esetre az idén nem termett. Most átmenjünk a másik oldalra, ott van egy cseresznyefa. Tavaly iszonyú mennyiségű cseresznye volt, először életében, de akkor nagyon sok volt. Most nincs rajta néhány szem. Aztán ott van mellette egy szilvafa, még kicsike, na mondjuk azon már van szilva, van egy kört, azon egy szem körte nincs. Tehát van egy bírsalma, jó sok, Hát alig vannak rajta, talán van amelyiken igen, amelyiken nem. Ugye? Na mit tudunk ebből végig gondolni, hogy milyenek is vagyunk mi? Hát van, amikor nagyon jók vagyunk, és rengeteg gyümölcsünk van, ugye? Ez állandó? És akkor van, amikor nincs rajtunk nagyon semmi se, vagy ha van, az jobb lenne, ha nem lenne, igaz? Megbarnult, ponnyat, kukacos. És mégis azt mondja az Úristen, no, akkor ezt a gyereket most innen eltávolítom? Nem. Kivágjam a fát? Nem. Miért? Mert tudom, hogy jövőre teremni fog. Hát így van. Az Isten is így van az emberekkel, hogy tudja, hogy ugyan most kukacos meg rossz az a termés, de majd jön a jó termés, és azt várja. Igaz? Tehát egymásra is így kell nézni. Igaz? Igaz, hogy most egy kicsit izétlen volt a barátnőm, vagy butaságot csinált a társam. Tehát holnap majd rendesen fog, valami mást fog, valami jót fog. És ezt én nem mondom azt, hogy na, ez egy ilyen, ez egy sesz mindenkor elintéztem. Ez buta, hazudós, rossz, gonosz. Nem mondom ezt. Mert én is mondtam már butaságot, én is hazudtam. Én is voltam már gonosz, és mégis nem azt akarom, hogy így nézzenek rám, hanem úgy, mint aki képes arra, sok, finom, jó gyümölcsöt teremjen. Világos? Hát a keresztény emberek azok így néznek egymásra. Rendben van? Mert az Isten is így néz ránk. Rendben? Köszönöm szépen a figyelmet, áldás, békesség, szervusztok!
Áldás, békesség!
Jaj, egyszerre próbáljuk meg még egyszer. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez az, köszönöm szépen! Keressük ki a 174. énekünket ige hirdetésre készülve. Istennek igéjét olvasom a második Korintusi levél 8. részének az elejéről. Így szól az apostol, hírt adtunk nektek testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak. És erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze be is nálatok ennek az adománynak összegyűjtését. Ezért is, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben, igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek, hogy nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a múlt alkalommal az apostol szolgálatával és általában az ige szolgálatáról beszéltünk, annak lelki-szellemi feltételeiről. A mai igénk ennek a szolgálatnak egy másik oldaláról szól, ami ugyanolyan fontos, egy adakozás kapcsán Pál apostol elmondja mindazt, amit a, ma így mondjuk, hogy a diakóniáról gondol, a diakónia szolgálatáról. Ugye a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtöttek az akkori keresztény világban, mert nagy nyomorúságba estek, éheztek, tulajdonképpen az alapító atyák, ugye, és ez megrázta az egész akkori kereszténységet, és igyekeztek gyűjteni, és hát mindenképpen egy próba is volt ez fiatal görög kereszténységnek, és Pál itt a korintusi gyülekezet számára követendő példának állítja oda Macedónia gyülekezeteit. És ez a példa az, ami ma is a szemünk előtt lebeg, miközben csodálatos lelki üzeneteket kapunk az igéből. De az első és legfontosabb üzenet az, hogy adni a megajándékozott ember tud igazán, és ez különösképpen érvényes az egyházra. Az egyház hitébe bele van építve, és az ő létébe bele van építve, lelkileg is, anyagilag is, hogy addig él, ameddig tudja, hogy rászorult az Isten kegyelmére, és annak jó téteményeire, a kegyelmi ajándékokra. Tehát nem ott kezdődik az egyház, hogy adok, hanem ott kezdődik, hogy az Isten ad, és én erre maximálisan rá vagyok szorulva. Semmit nem tud magának tulajdonítani, sem az apostol, sem a gyülekezetek, hanem tudja, hogy egyet tehet, engedelmesen él ezzel a kegyelemmel, ezzel a helyzettel, hogy az Isten ad, és én elfogadom. És ennek vannak messze menő következményei. Macedónia szegény gyülekezeteiről mondja Pál, hogy ők mérhetetlenül gazdagok. Hát ez az ő diakóniájának az alapja. De hol is válik ez láthatóvá? De azt mondja, hogy a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük. Tehát ezek egymásnak ellentmondó fogalmak. A nyomorúság sok próbája között bőség van, bőséges az ő örömük. Ugye ez a szorítás, az a szó szerepel, az a szorosság, szorítás között, ami az üldözést és a mérhetetlen szegénységet jelenti valószínű a kettőt együtt. Ennek a kettős szorításában a keresztény gondolkodás átminősíti ezt a szorítást próbává. Így lesz a hitben járók hite kipróbált, és ezért hiteles, és majdnem, hogy ezt mondhatom, hogy minél nagyobb, erőteljesebb a próba, annál hitelesebb az ő hite. És hát ez nem várható el csak azoktól, akiknek bőséges az örömük a sok próbatétel között is. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy az igazi gazdagság számukra az Istennel való közösség. Azt mondja gyönyörűen ez a mondat, hogy a nagy szegénységből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Jó szívűségnek. Nagyon sokféle módon lehet ezt ott fordítani. Egyszerűség, nyíltságot is jelent ez. Azzal az indulattal, ezzel a szívvel adja, és utána nem kezd el meditálni. Ugye Anániásra és Szafirára gondoljunk, akik elkezdtek meditálni, hogy mégse kellett volna annyit, és így tovább. Ugye ez az egyszerű mozdulat, amelyik, ha már is elfelejt, hogy mennyit is adtam, hanem örvendezik, hogy tehettem. És nem a feleslegből az apostol nagy szegénységről beszél. Bár ha erre a szintre eljutnánk, nem csak a keresztények, hanem általában a világ tehetős fele, abban egyébként mi is tartozunk még mindig, ugye, hogy legalább a feleslegből adni, nem a felesleg utáni feleslegből, mert ez a kettős fedezet, ez ott van a gazdag országokban, hogy megvan a vagyonom, aztán van egy tartalék, és ha még azon fölül van, akkor abból adakozom. Abból is tud adakozni, azért is lehet hálát mondani, de hát azért értjük ugye ezt a gondolatot, hogy nem csak a tartalékon túli tartalék, a mazedónok abból adtak, azt felezték meg, amiből ők is éltek, amennyiük volt, és ezt csak a nagy szegénységgel tudja kifejezni az apostol. Ugyanakkor ez a nagy szegénység már nem a mennyiségi értelemben vett szegénység, hanem minőségi értelemben vett gazdagság. Tiszta szívűség, nyíltság, őszinteség, egyszerűség, gazdagságot. Nyilván nem özékbe ládaszám hordták onnan ki az aranyat, hanem a kis részpénzeket teszegették össze. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, ugye meghallották, hogy szüksége van a keresztényeknek, az alapító atyáknak segítségre, mert éheznek Jeruzsálemben. Ez egy döbbenetes fordulat. És mit csinálnak ezek a szegény többnyire rabszolgák és hasonló társadalmi szintű emberek? Adok, mert örvendező életet élek a Krisztusban. Éppen ezért ugye Pál hozzátesz, hogy önként adakoznak, tehát nem az, hogy préselünk és rámondjuk, hogy ez önkéntes adakozás, hanem felszólítás, kérés nélkül is. És ennek a mértéke is nagyon izgalmas, hogy erejük szerint, tehát nem a feleslegből, sőt, erejükön felül is. Tehát nagyon fontos volt számukra is a jeruzsálemi gyülekezet, amelyik végtelenül távol volt, de mégis benne vannak az egyházban. Ugye benne volt a pogány keresztény gyülekezet hálája is, mégiscsak az volt az anyahajó, onnan indult el az ügy, ugye attól kezdve az már szent föld az ő számukra. Másrészt próbára tétetett az egyház egysége, szolidaritása, ugye az egy testnek a próbája, hogy is mondja Pál, hogyha szenved az egyik tag, ugye akkor vele együtt szenved valamennyi. És a gyülekezetek, macedóniai gyülekezetek elkezdtek szenvedni Jeruzsálemmel együtt. Micsoda nyomorúság, emlékszem rá, engem megrendített, és most nehogy félreértsük, hogy most jól leordítom a gyülekezetet, amikor Jugoszláviába egyik napra a másikra átjött 15 ezer ember, egy szál ingbe mondhatnám, akkor nemhogy napokig, hetekig, hónapokig tartottan sikerült eljuttatni Budapestig a hírt, hogy itt át kellett, hogy az egész drávaszög meneküljön, és ölik az embereket, ugye, nem szenved, nem akarta vele szenvedni. Ez sajnos egy ilyen tapasztalat volt, aztán már nem lehetett mit csinálni, ugye. Attól függetlenül nagyon-nagyon sok adakozás történt. Ugye, Pál pedig még ezt is hozzáteszi, azt mondja, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Hát ez egy nagyon érdekes mondat. Erősen sürgetve kérik az apostolt, hogy hagyj adjunk már végre abból a szegénységünkből, abból a nagyon kevésből, de részt akarnak venni. Hallatlan gondolat, ugye, kérték a macedóniaiak, hogy szinte könyörögtek, hogy részt vehessenek ebben a szolgálatban. Roppant izgalmas kérdés, tehát, hogy nagyobb volt az adakozó készség, mint az elfogadás készsége. Tehát az a könyörgés, hogy részt vehessenek ebben a szolgálatban, tehát, hogy az adakozó készség, mintha nagyobb lenne, mint az elfogadás, ez nagyon ritkán van, azért előfordul, megint emlékeztetnék a jugoszláviai háborúra, sőt a kárpátaljai árvízre, amikor szereztem teljesen véletlenül egy ilyen négy tengelyes teherautó mosóport. Hát gondoltam, hogy most akkor így a felső Tisza vidékét fölmossuk mindenestül, mert iszonyatos mennyiségű, ilyen tripla sűrűségű mosópor volt, és egy hétig, kettőig házaltam abba a teljesen sáros, átázott Kárpátaljon, hogy fogadja már el valaki ezt a nagy mennyiségű mosóport, ugye, mert mindenki megriadt, tehát vannak ilyen dolgok is, és úgy tűnik, hogy ez a szegény Macedóniát, ezt egy kicsit úgy lenézek, hogy olyan nyomorultak, ezektől nem kérünk. Vagy elmenni azért többek kerül a leves, mint a főzelék, elhozni azt a kis részpénzeket, vagy én nem tudom mit. Ezt nem tudjuk pontosan, de Macedónia nem kívánt sem szegény rokon lenni, sem kimaradni abból, ami mindenkinek fontos volt. Nem arról van szó, hogy mi is vagyunk a legény a gáton, aztán adunk utána, meg majd nem eszünk, hanem hogy beletartozunk abba a közösségbe, amelyikben a többiek is. És hogy talán nem is számoltak azzal némely emberek, hogy mit is jelent a tiszta szívűség gazdagsága. Ugye? És ezért ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a magukét, amit jó szívvel, tiszta szívvel összeszedegettek, azt odaadják és elküldjék. Tehát átélték azt, hogy adni jó dolog. Ugye van egy ilyen plakát, amit én nagyon szeretek nézni, hogy adni jó. És én azt gondolom, hogy ez így van, és ez keresztényül talán így kell nekünk ennek a keresztény változatát gyakorolni, hogy az adakozást megelőzi egy szellemi adás. Először önmagukat adták az Úrnak, azután nekünk Isten akaratából, mondja Pál. Tehát, és ezt az önmaga átadást meg megelőzte, hogy a kegyelem adománya, vagyis minden adakozás, minden szolgálat, minden diakónia alapja az, hogy az Isten adta a kegyelmet Krisztusban, és erre pedig ugye az van egy válasz, ugye önmagát adta Istennek és minékünk. Ez a diakónia fundamentuma. És ebben ott van egy válasz ebben, amikor az Isten ad, hogy én is akarok valamit adni. Először önmagamat az Úrnak, és nem csak ennyi, hanem nekünk is, tehát az emberek felé is. Ez egy gyönyörűséges folyamat, ahogy a K.T. mondja, magamat élő hála áldozatként néki adjam, tudnélik az Úrnak, ugye, és aztán másutt pedig ezt mondja, a kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Tehát ugye az Isten kegyelmének, gazdagságának megélésére adott válasz, ez, hogy átadott életem van az Úrnak, és a közösségnek, az embereknek, az embertársnak is. ezt a készséget látva bíztatta Pál Tituszt, hogy vigye végig az adakozás ügyét Korintusban, amelyet a levél tanúsága szerint egyszer elkezdtek, aztán Pált jól megtámadták, félbe maradt, aztán rendezték a kapcsolatot, és újra folytatják és befejezik. És itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a diakóniában döntő, hogy amit elkezdtünk, azt vigyük is végig. Ez pedig kell az alkalmas ember. Ugye, ki az alkalmas ember? Ugye, aki számon tartja, aki adminisztrálja. Ugye, az kétség nem fér, hogy egy hiteles ember kell, nem könnyű, annyi emberben csalódtunk már, hát ki a hiteles, hát ami tökéletes, hibátlan, makulátlan, hát nincs ilyen ember, ugye. Az alkalmas ember, aki átadott életű ember, átadta az életét az Úrnak és embereknek, akinek valódi ügye ezáltal az egyház és a misszió. És Pál ezután odafordul a korintusiakhoz, és azt mondja, hogy ti gazdagok vagytok, bővelkedtek szellemiekben, hitben, igében, ismeretben, bizonyságban, sőt, az én szeretetemben, azt mondta, hogy megbocsátottam nektek, mégpedig kétség nélkül, mert Korintus valóban nagyon élénk szellemű gyülekezet volt, nem néhány tantételen állott az ő hitük, hanem az életük átfogó belső történését jelentette, bővölködtek a bizonyságtévőkbe, a Isten tisztelet bizonyára nem így zajlott, hogy én beszélek, a többiek hallgatnak. Az ige magyarázatokban sok jó magyarázójuk volt, és azt mondja, minden buzgóságban, tehát hogy nagyon sokrétű volt a gyülekezeti élet, és Pál azt mondja, hogy ha ez így van, és akkor jön ugye a felszólítás, akkor az adakozásban is legyetek bőkezűek. És hozzáteszi, nem parancsként mondom, nagyon finoman hangolja ezt a kérdést, azt mondja, oda teszi, hogy a macedónok azok sokkal-sokkal szegényebbek. És ugyanakkor az ő lelki gazdagságuk, odaszánásuk, szabadságuk meg ne szégyenítsen már titeket, akik sokszorosának vagytok, és jóval erősebbek vagytok. Oda teszi a kisebbet, ugye, mércének, a mérhetetlenül gazdagabbat ugyanakkor. Eszünkbe jut az özvegyasszony két fillérje, ezt mondja, Jézus, ez a mérce. Hát pedig csak két fillér, ott dobálják az aranyakat. Tehát érezzük ugye azt, hogy miről szól ez a dolog, hogy ezek nem mennyiségi kérdések. És minden mögött az Úr Jézus Krisztus kegyelme van, mondja Pál. Ő a szolgálat egyetlen alapja, fundamentuma. Ugye az ő szolgálatára mondja azt, hogy gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi pedig szegénysége által meggazdagodjunk. Ha ezt értjük, akkor értjük a diakóniát. Ugye letette azt az életet, azt a mérhetetlen dicsőséget és gazdagságot, nem elvették tőle, félreértés, ne essék Jézus, nem azért lett szegény, mert jól kitoltak vele már születésétől kezdve, hanem ebben a gazdagságban tette le az ő gazdagságát, és kiürítette az Isten haragjának poharát vállalva a szenvedést és a kereszthalált, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ugye így mondja ezt a római levél, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által gazdaggá leszünk a Krisztus ígéreteiben, erejében, bölcsességében, üdvösségben. Elkezdjük érteni az igét, elkezdjük naponta venni az ő üzenetét. Gazdaggá leszünk az ő jelenlétének áldásaiban, a kegyelmi ajándékaiban, a szolgálat sok-sok örömében, a közösségben, imádságban, ismeretben, szeretett erők szabadulnak fel a közösségben, még a külső dolgokban, még az anyagiakban is mozgásba jönnek a dolgok. Ezért nem parancsol az apostol, de megint csak a KT szavával mondja, azt mondja, tulajdonképpen akik hitáltal a Krisztusban beoltattak, ez lehetetlen, mondja a KT, hogy hálázatosság gyümölcseit ne teremjék. Nem parancsként mondom, mert úgyis azt fogjátok tenni, mert lehetetlen, ahol a Krisztus gazdagsága van, hogy ott ne teremje hálázatosság gyümölcseit. És ezt nekünk tudni kell, mert ez a gyülekezet nagyon sokat kapott. Ez egy gazdag gyülekezet. Nem szoktam ezeket nagyon gyakran mondani, de szellemi értelemben és lelki értelemben is, hát persze minden relatív, ugye, szegény macedónok ott áhítoznak arra, hogy de jó nektek. Anyagiakban is egy irigyelt közösség vagyunk, ha valaki ezt nem tudná. És akkor ezeket a kérdéseket föltesszük a végén, hogy egyrészt erre válaszunk van-e, átadtuk-e magunkat az Úrnak, és az embereknek, a diakóniának, a szolgálatnak, egyáltalán ezek a mozdulatok ott vannak-e bennünk, hogy odatok lépni a másikhoz. Aztán bővölködésünkben felismertük, hogy csak Krisztus kegyelme az alap, az egyetlen alap, hogy akármilyen gazdagok is vagyunk, milyen mérhetetlen módon rászorulunk az ő kegyelmére. És az utolsó kérdés, állítás, ugye nem parancskép mondom én is akkor az apostollal, hogy érezzük-e, hogy lehetetlen, hogy ne legyen gyümölcse az életünknek ennyi áldásra, ennyi gazdaságra, ennyi szeretet erőre. Isten áldja meg a mi gyülekezetünk életét. Amen. Keressük a 397. dicséretünk 4. versét. küldj fiaidból, akik nem hiába. Istenünk, megszégyenülünk az igének hallására, mert áhítjuk ezeket a gazdagságokat, de közben lefoglal a mindennapoknak a gyűjtése, a hajtás, a biztosítás a mindennapi életnek. És valahogy a kettő olyan feszültségbe tud kerülni, hogy miközben gyűjtögetünk anyagi javakat, eközben egyre inkább veszítjük el a lelki-szellemi javakat, a szabadságunkat, a nyitottságunkat. Te bölcsességet, szereteted és hatalmas erőt kell ahhoz, hogy helyre álljon a helyes sorrend, és legyen bizalmunk arra, hogy te gondoskodsz rólunk, hogy a te akaratod nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről, és mindent a te kezedbe tudunk ajánlani és tenni. Köszönjük azt, hogy ugyanakkor mérhetetlen gazdagságok vannak a te közeledben. Köszönjük, hogy annyit kaptunk az elmúlt héten is, amikor gyerekek lehettek együtt a szokottnál is sokkal többen, és annyi minden történhetett volna, de nem ez történt, hanem az történt, hogy meggazdagodott felnőtt és gyermek egyaránt. És hadd könyörögjünk azért, hogy így legyen ez a mi mindennapjainkban is, hogy a tőled kapott kegyelemmel tudjunk járni, ennek örömében lehessen átadott életünk, hogy meglátszódjék az, hogy mi egy testnek vagyunk a tagjai, hogy oda tartozunk a te népedhez. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a nyomorultakért, a szegényekért, ebben a világban annyi éhezés van. De azért is hadd könyörögjünk, hogy mi azt lássuk meg, aki reánk van bízva, nem pedig azt, akiken úgysem tudunk segíteni, hiszen ott van mellettünk, a küszöbön van, talán éppen a házunkban van, akár lelki, akár testi, akár bármilyen anyagi nyomorúságban. És hadd könyörögjünk azért, hogy a mi közösségünk egy befogadó, szolidáris, egymás segítő közösség legyen, mert oda adod a te erőidet, a sokszorosát annak, mint amit kérünk. És most különösen könyörgünk azokért, akik megszomorodtak, akik megerőtlenedtek, akik úgy érzik, hogy elvesztették az erőforrásaikat, könyörgünk a gyászolókért, akiknek frissebbünkben kivérzik a lelki erejük, az életük, légy mellettük, gyógyítsd az ő sebeiket, erősíts meg őket, adj melléjük embereket, akik evel a gazdagsággal igyekeznek őket tovább segíteni. És könyörgünk a mi gyülekezetünk betegjeiért, magányosaiért, egyedülvalóiért is. Áld meg őket, és adj oda is szolgálókat az ő közelükbe. Légy mindnyájunkkal, kérünk a gyermekekért, vigyázz reájuk a nyári szabadságban, táborokban, játékban, és áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdetem a jövő hétnek a programjait, kedden ugye babamama kör és bibliaóra, nyugdíjas bibliaóra, egyébként itt a gyülekezetben lévő házi köröknek most nyári szünet van augusztus első szerdájáig, és az ifjúsági órákat azt a fiatalok szervezik maguknak. Hirdetem azt, hogy a mai Isten tiszteleten Bálint Pallagi Réka testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatot. Hirdetem, hogy az elmúlt héten megálltunk Rabatal mellett, és eltemettünk Zun Lajost 64 éves korában. A vigasztalás igéit 1 Sámuel 20 alapján hirdettük, él az Úr és él a te lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál között. Isten szent lelke erősítse meg a gyászoló családot, és a gyülekezet imádságos szeretetben hordozza őket. A mai napon a keresztség sákramentumában részesítettük Szilágyi Szilvia Viktóriát, Banzi Beáta és Szilágyi Tibor gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket a gyülekezetünkben. Gondnok úr következik.
Kedves testvérek, továbbra is keresünk legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű keresztény testvért, aki szívesen dolgozna egyházi környezetbe, a valamelyik intézményünkbe, vagy esetleg itt a gyülekezet körül. Tegnap ért véget a mátrázi hittanos gyerektábor, több mint 100 gyermekkel és 16 munkatársal. Nagyon hálásak vagyunk, hogy rendkívüli esemény nélkül sikerült ezt elvégezni, és úgy hallottuk, hogy a gyerekek készülnek jövőre, úgyhogy lehet már a időbeosztással készülni, hogyha kétszer ennyi gyerek lesz, akkor kétszer ennyi szolgálóra is szükség lesz, hála Istennek. Tehát külön köszönjük a szolgálóknak a munkát, és Istennek a jó légkört és a közösséget. Július 21-én kezdődik a gyülekezeti napközis tábor. A óvoda zárás után a konyha körüli szolgálatú segítőket várnak a testvérek, jelentkezni Ábrám Angélánál lehet. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagytáborunk Berekföldön, itt is van még egy pár hely, erre is lehet a lelkésznél, illetve Pap Tamásnál jelentkezni, és akinek még nem volt a kezébe, annak nagyon ajánlom az iratterjesztésbe, a figyelmébe a gyülekezet történetről szóló kis füzetet. Köszönöm szépen, és további jó nyaralást és jó munkát, aki még dolgozik.
Köszönjük szépen, és akkor a 390. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket, Isten szívén megpihenve.
Thank you.
A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy dicsőítessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus kegyelméből. Amen. Áldás békesség.